Szeretett testvérek, Isten hozott mind a hányunkat, kegyelem nekünk is békesség, Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen, mennyei atyánk. Te, aki teremtettél eget és földet, te, aki mindenféle élőlényt létrehoztál, és te, aki végül teremtésedet mi velünk koronáztad. Hadd szóljunk hozzád a Jézus Krisztus által, a lélek világosságában. Tekints ránk úgy, ahogy vagyunk. Tekints lépteinket, nézd meg utunkat. Nézd meg szívünket és gondolatainkat, ami most ide vezetett bennünket. Formáld a mi szívünket erőssé ígéd által, hogy tudjuk hordozni érted azt a keresztet, azt a felelősséget, amit életnek nevezünk, hogy hozzá tudjunk találni, hogy a mi utunk előbb-utóbb elfogyhasson, és hogy valóban kaput nyis nekünk az örökké valóságra. Be kell azt is valljunk, atyánk, hogy hálásak is vagyunk, hogy már eddig is ilyen fellegnyitó, tárogató módon megvilágítottad elménket, erőnket, szívünket, hogy bennünket napról napra lelked erejében megtartasz, egészségben, betegségben egyaránt, vétkek és erények között. És itt meg is kell hagyjuk azt is, hogy sokszor elfeledkezünk rólad. Sokszor elfeledkezünk arról, hogy csak cserépedények vagyunk, és hogy lelked élted bennünket. És elfeledkezünk arról a kincsről, amit nekünk adtál a megváltásban, a feltámadásban. Jöjj hát most hozzánk, hogy meg tudjuk mi ezt tartani, hogy tekintsünk a láthatatlanokra, hiszen a láthatók elmúlnak. Hogy a mi belső emberünk ismét meg tudjon újulni, dicsőségről dicsőségre, egyképre formálódjunk. Így kérünk lelked által. Jöjj el hát szent lélek, Úristen. Szállj a menny magas világosságából, lelkedből lelket, erődből erőt, szeretetedből szeretetet, bölcsességedből bölcsességet, hadd nyerjünk általad. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt, a mi bibliaolvasó kalauzunk által iránymutatóként elénk hozott új szövetség igét olvasom, testvérek. Pál apostol második korintusbeliekhez írott leveléből olvasom. Pál apostol második korintusbeliekhez írott levelének negyedik fejezetéből, negyedik fejezetnek hetedik verszakától 18. verszakkal bezárólag. Így szól Istenek igéje. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel. Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Letipornak, de el nem veszünk. Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán, szüntelen, a halál révén állunk Jézusért, hogy a Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek, mivel pedig a hitnek. Ugyanaz a lelke van bennünk, ahogyan megvan írva, hittem, azért szóltam. Mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó, nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Amikor azt írta itt Pál, hogy megvan írva, hittem azért szóltam, az a 116. Zsoltárunkból szól hozzánk. Hadd idézem föl, hogy milyen körülmények között mondta azt a zsoltáros annak idején, hogy hittem, és ezért szóltam. Azt mondja, hogy szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordított a fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Körülfontok a halál köteleim, a sírtól való rettegés fogott el engem. Nyomorúságban és bánatban vagyok, de az Úr nevét hívom segítségül. Ó, Uram, mentsd meg életemet! Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Megőrzi az Úr az együgyűeket, elesett vagyok, de ő megsegít. Légy újból nyugodt lelkem, mert jól bánt veled az Úr. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Ez a nyomorultság érzés, a kétségnek az érzése, délelőtt ugye pedig az aggódásról volt szó. Ezek azok a tapasztalatok, amiben a keresztény már kicsikét haladóbb hitben járó ember meg tud állni, és ezek azok a próbák, amik által tökéletesedni tud. Ugye, ahogy Jakab apostol írja, vegyétek teljes örömmel a megpróbáltatásokat, a kísértéseket, mert az abban való megállás álhatatosságot szerez, álhatatosságból pedig tökéletesség fakad. Amikor az ember először megismeri Istent, amikor először érzi a lelket, amikor valóban mondjuk úgy az ő orcáját szemlődő, akkor döbben rá, hogy bizonyítékot és bizonságot kapott arra, hogy Isten van. Addig is sok mindent elgondolhat felőle. Addig is az ember hallhat prédikációkat, láthatja a világot, láthatja a teremtést, láthatja azt, hogy milyen keze munkája van az Istennek, láthatja azt a végtelenséget, ami a világegyetem, és láthatja azt a hihetetlen kicsi végtelenségeket egészen az atomig, illetve az atomnak a felbontásáig, vagy hogyha biológus, akkor ismerheti ugye azt, hogy bennünk milyen picin tökéletességek vannak, ahogy a DNS-nek a spirájai egymásba karolódnak, és aztán mi alakul ki bennünk. És éppen egy új hír, ehhez szerettem volna kapcsolni. Orosz tudósok rádöbbentek arra, hogy bizonyos szavakkal és sugárzásokkal meg tudják változtatni az élő DNS-t. Hát mi erre nem döbbentünk rá most, mi ezt azóta tudjuk, amióta imádság van a világon. Hogy igenis az imádságnak van hatása világ. És ugyanígy a külöttünk lévő dolgok, amiről beszélt Pál arról, hogy szorongatnak bennünket, hogy kétségeskedünk, hogy esetleg üldözünk bennünket, letipornak bennünket, és ezek olyan dolgok, ezek olyan élethelyzetek, amiket már mindahányan megtapasztalhatunk, szerintem azok közül, akik itt vannak. Ugye ez itt az elszánt kis maga, aki még vasárnap délután is eljön, és tudjuk jól, hogy van egy kifutásunk, van egy útunk, amin végig kell, hogy járjunk. Visszatérve arra, hogy ismerhetjük a kicsi végtelenleket és az óriási végtelenleket, és hallhatunk sok mindent, és láttuk, hogy a világon sokféle vallás van, ezek mind esetleg lehetőséget adnak arra, hogy Isten felé forduljunk, de mégis van egy végcél. Van egy végcél, amit még a kezdő keresztény még nem ismer. Amit még igazából nem tud magában kialakítani. És amikor elkezdi járni az úton, akkor a hitének még sok hiányossága van, a gondolkozásában pedig még sok hiba van. Nem igeszerű a gondolkozása. Délelőtt arról is szó volt egy pár szóban, hogy Isten jól látja a dolgokat. És a jó látásból fakad az, hogy jól tudja is a dolgokat. És a jó tudásból fakad pedig az ő dicsősége. Mi is minél inkább megismerjük Istent, ahogy megyünk előrébb, annál inkább veszük észre, hogy cserépedények vagyunk, és Istennek mekkora rendkívüli hatalma van. Ez a kincsünk pedig a cserépedényekben van, a világosság a mi szívünkben, ugye? Azért, hogy a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. A keresztény embernek a harca, ami vezet előre, ami az ő életében csiszolja őt, az tulajdonképpen a teljes önfeladásig megy. Az óembernek a teljes megöldökléséig megy. Ezért is nevezi el más és más neveken Jézus az ő apostolait, hogy a régi ember helyett az új ember szülessen meg bennünk. Amikor a mi világosság gyúlik a szívünkben, csak egy pillanatra először, amikor Isten kegyelmét csak megkóstoltuk, az nem akkor volt, amikor először hallottunk róla. Az nem akkor volt valószínűleg, amikor először elmentünk templomba. Nem akkor volt, amikor először olvastunk róla. Hanem a kegyelmény kiáradása az, amiről úgy beszélünk a mi szívünkben, hogy Isten országának a látása, vagy az újjászületés. De az még nagyon sokszor bennünk nem marad meg. Ezért érezzük úgy, hogy jön a lélek, de tovább megy a lélek. Ezért érezzük úgy, hogy együtt vagyunk vele, és mondhatatlan örömeink vannak benne, egy belső szívbéli tisztaság, egy öröm, ami az embernek a testét is valamiféleképpen átformálja, jól érzi magát az ember a testében, de aztán tudjuk jól, hogy elmúlik egy pillanat, elmúlik egy perc, elmúlik Istennek a közelség, és úgy gondoljuk, hogy elment tőlünk. De ez nem igaz így. Mindig jelen van, csak amíg nem jutunk a hitnek a teljességére, egyenként, és nem jutunk el egészen a feltámadásig, mert ez a cél, addig mindig azt nézzük, vagy nagyon sokszor azt nézzük, hogy nekünk mi jó. És itt jön be az ige. Itt jön be az igének a tanítása, hogy vegyük észre, hogy nem vagyunk még tökéletesek. Minél inkább előrébb megyünk, ugye, és ezt előbb mondtam is, annál inkább veszük észre, hogy még milyen hiányosságaink vannak. Ez egészen szélsőséges mértékeket tud ölteni magára. Hiszen egy gyermeki hit, az nagyon kedves és nagyon aranyos, de a gyermeki hitben még nincs benne az, hogy szorongatnak minket, de nem szorítanak be. A gyermeki hitet még sokszor falhoz lehet szorítani. Ott vannak a kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe dolgok és események. A gyermeki hitet, a kicsiny hiteket még össze lehet törni. Kétségben maradhatnak az emberek. És hogyha üldöznek emiatt bennünket, azt mondja, de nem vagyunk elhagyottak, akkor tudjuk jól, hogy lehet, hogy üldöznek bennünket, de amikor Istennel nem vagyunk együtt, akkor már elhagyottnak érezzük magunkat. Tehát Pál apostol ezt a saját szívének a tapasztalataiból írja. Nem onnan írja, hogy volt neki egy kis könyve, és akkor abban benne voltak a bölcsességek, hanem a lélekkel való együttlétből fakadnak azok a tanítások, amit mi igének nevezünk. És ott van az ugye, hogy letipornak, de el nem veszünk. Ezért van az ige, hogy megmutassa nekünk, hogy a hiányosságunkat hogyan tudjuk kicsiszolni. Hogyan tudjuk azt esetleg felhasználni. Ugye, annak idején Széchenyi mondta, hogy a gróf, hogy amikor jönnek szembe velünk a mi utunkon rögök vagy kövek, és abban megbotlunk, akkor, hogyha ügyesek vagyunk, hogyha ezeket összegyűjtjük, akkor ebből tudunk egy lépcsőt csinálni, mivel tovább fogunk haladni. Na most a megértésünk, a felismerésünk, az Istenbe való feledkezésünk, az pont ezekből a kis kísértés kövecskékből vezet szinte lépnaként el egészen a csúcsig, egészen Istenhez. Hogyha végig gondoljuk, hogy miért mondja Pál apostol azt, hogy kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe, az azért van, mert amikor a nagy parancsolatot teljesítjük, és ez a kulcsa, a nagy parancsolat teljesítése révén tudjuk megőrizni magunkat. Mit is mond? Szeressük teljes szívből, teljes lélekből az Urat, teljes erőnkből és teljes elménkből. Kétségbe esik a lelkünk, de mivel már megismert a szívünk az Urat, már nem esünk kétségbe. Míg már elménk megismerte az ő hatalmát, és erőnk is megismert az ő hatalmát és világosságát, ezért már nem esünk kétségbe. Ezért van az, hogy lehet, hogy üldözöttek vagyunk, és kiküldöznek bennünket. Valljuk be, hogy leginkább saját magunkat üldözzük. A saját hibáink azok, amik egyre inkább üldözőkké válnak, és az üldöző, a vádló, a sátán pont ezeket használja föl. Azt mondja, hogy üldözöttek vagyunk, de nem vagyunk elhagyottak. Tehát látjuk, érezzük magunkban hibáinkat, vétkeinket, mulasztásainkat, de ahogy János apostol írja az ő levelében, a szívvel kapcsolatosan, hogy a szívbeli bizalomban, hogy bár szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud. Szeretném, ha az pedig a szívünk nem ítél el, hatalom, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és ő hatalmat ad hozzá, és amit kérünk, megkapjuk, mert megtartjuk parancsolatainkat. Tehát innen fakad Pál apostolnak ezen mondatai, innen fakadnak, és innen fakad az, amiről azt mondja Pál apostol, hogy a halált hordozzuk magunkban. Jézus halálát hordozzuk magunkban, az ember halálát hordozzuk magunkban, hogy Krisztus meg tudja jelenni bennünk. Az ember hibáit hordozzuk magunkban, így is mondhatnánk, hogy az örökkévaló lélek az meg tudjon jelenni bennünk. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hiszen bűneink szegezték fel a keresztpára, nyugodtan mondhatjuk. Amikor bűnt követünk el, akkor tulajdonképpen még ezt jó nagyot oda csapunk az egyik szögre a kezében, vagy a lábában. És Pál apostolnak ez a rávezetése, ez egyszer ragadja meg a mi szívünket, a mi lelkünket, a mi erőnket és a mi elménket. Tehát egy jó prédikáció is mindig olyan, hogy mind a négyre próbálhatni, illetve hagyja azt, hogy a lélek hasson. Hiszen az elme által fogjuk föl azoknak a szavaknak az értelmét, amin keresztül szól hozzánk az Isten, akár az apostolokon keresztül, akár az Úron keresztül magán. Az erő az, amelyet a lélek, Istennek a lelke hozzáad, és láthatjuk és érezhetjük, hogy az ige, ami életünkben valóban működik, és hatalmas erővel működik. A mi lelkünk az, ami ilyenkor ki tud nyílni, és teljesen magáról el tud feledkezni, és csak Istenre tud tekinteni, és rá tud figyelni. És a szívünk az, ahol pedig végén, ugye, ahol van a központja mind a léleknek, mind az elmének, mind az erőnek, a szívünk az, ami pedig teljessége beleköltözik az Isten. Mi hisszük ezt. Nem akarok ilyen olcsó rákérdezést tenni, te mit hiszel? Hanem sokkal inkább a zsidókhoz írt levélre szeretném mutatni, hogy mi a hit. Hittem és szóltam. Nem lehet elégszer idézni. A hitnek azt a megfogalmazását, amit az Újszövetség, a Szentírás nekünk megmutat. Ugyanis ez vezet majd itt ehhez a szakaszhoz, amit felolvastam, annak a végéhez. Azt mondja, a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát ez már az, amikor már találkozunk Istennel. Amikor már meggyőződésünk van, bizonyságunk van Isten felé. Hittem, ezért szóltam. Nem egy olyan dolog, hogy valamit elhiszünk a másik embernek, vagy elhiszünk egy információt, amit a tévében hallunk, látunk, vagy újságból, rádióból szól hozzánk, hanem az a fajta hit, ami az azt mondja Pál apostol, hogy mi is hiszünk, és azért szólunk. És itt van tovább az, először azt mondja, mi hiszünk, azért szólunk, és mi a következő kijelentése, amit szól. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt. Tehát ez egy szívbéli belső bizalom, egy olyan bizalom, amikor már Isten kijelentette bennünk a Krisztust, mi már felismertük őt, a lelket is már megkaptuk, de még mindig kétségeskedünk, még mindig szorongatnak bennünket, még mindig üldözöttek vagyunk, és még mindig tipornak bennünket, és tiporják a mi hitünket, a mi életünket. És mindezt ezekbe a cserépedényekbe tette, akik mi vagyunk. Azért is mutatja ezeket meg nekünk Isten, hogy azokat az ajándékot, amit nekünk adott, az egy az, hogy adjuk tovább, a másik pedig az, hogy az ajándéka fontos, nekem az a fontos, hogy én továbbadjam, de attól én még maradok cserépedényként, és ez az, arra utal és arra visz bennünket, hogy Isten előtt mindig alázat és nyitott szívvel viselkedjünk. Ma délelőtti Isten tiszteltem, nagyon örventem, megadta az ég, hogy prédikálhattam, azt hittem, hogy én prédikálok, és az Isten tisztelt másik felét végigvittem, és a lélek jelen volt, és nagyon örvendett a szívem. Áldott a belsőn az atyát, lelkem is. Nagyon szépen végment, és ott volt a hiba, hogy megelégettem. Úgy voltam vele, hogy ez jól ment. Örülök neki. És ezt a cserépedényt erre nem figyeltem oda. És már direkt előre kikészítettem az egyik Péter ígétről, azzal fogom megáldani a végén a közösséget, illetve azáltal közvetítem az áldást, és akkor hirtelen meggondoltam magamat, és az ároni áldással, az áldjon meg téged az Úrral szerettem, úgy gondoltam hirtelen, hogy ez most jó lesz. Hát nem volt jó. Belesültem az ároni áldásba, képzeljétek el. És Isten megint megmutatta, hogy te csak cserépedény vagy, még kétségeskedsz, még most se megy az, amit te úgy gondolsz, még nem teljesen lett ki benned az én lelkem. Hagyjad, és így mutatott nekem tükröt. És így mutatott aztán ugyanúgy, amikor eszembe jutott ez a dolog, amikor olvastam ezt a szakaszt, hogy milyen igaz, hogy cserépedények vagyunk, és tudhatjuk, hogy ez a cserépedény, ez majd így összetörik. Tehát meg fogunk halni. De Isten szeret bennünket, és azt akarja, úgy tetszett neki, úgy látta jónak, hogy mégis az ő országát nekünk adja. Hol van az országa? Bennünk és közöttünk. És már most bennünk és közöttünk lehet. És itt értjük meg azt, hogy miért mondja Pál, mert minden értetek van. Minden ilyen aggodalmaskodás, minden félelembe esés, minden tökéletlenségünk, minden kis kavics az úton arra van, hogy tovább vigyen bennünket, és hogy felismerjük, hogy mi az, amiben még hibázunk. És ez azért jó, mert azok az elszánt keresztények, mondjuk így, akik most ti itt vagytok, mi már, hogyha Istenhez folyó, meg tudjuk ítélni azt, hogy haladtunk-e előre az úton, vagy csak vesztegünk. Mi már meg tudjuk ítélni azt, hogy mennyire teljesedik bennünk ki a lélek. És ahogy előrébb haladunk, úgy egyre inkább meglátjuk másokban is, és úgy egyre inkább próbáljuk az Istennek az ügyét előre mozdítani, mind a hány. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére. Na ezért nem csüngedünk, írja Pál apostol. Azt kell mondjam, hogyha az Úristen eddig nem vezetett volna el, és én szétnézek a világra, és felfogom mindazt a szenvedést, mindazt az ember-embernek farkasa állapotokat, gyilkosságokat, háborúkat, testvérháborúkat, azt a sok szennyet és mocskot, akkor kétségbe esik az ember. Ha nem lenne Istenünk, az ó emberünknek esélyese lenne. Esélyese lenne. De ezért viszont nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, és megromlik. Megromlik, mert egy az, hogy megöregszünk, másik az, hogy betegségbe esetünk. Betegségbe esetünk, és az a betegség az bizony tehet velünk olyat, amit itt mondja Pál apostol, kétségeskedünk, és elkezdünk aggódni, hogy mi lesz velünk, de nem fogunk kétségbe esni. Mert a belső emberünk mégis megújul napról napra. Napról napra megújul, ez a napról napra való kiáradás a kegyelemnek, az, ami életben tart bennünket, és ez, ami tovább visz az úton, ez, ami megtisztít bennünket. Igazából a kegyelemhez való odajutás, illetve a kegyelemnek való önátadásunknak pont az alázat az alapja, amiről beszéltem. A cserépedény ezért szól nekünk, hiszen azok vagyunk, és ez annak az alapja, hogy türelemmel tudunk viseltetni a sorsunk felé. Ezt is énekeltük ugye a vezess Jézusunkba. A terhet kell viselnünk, panaszt mégsem ejt a nyelvünk. És mindig persze tudunk mi is sóhajtani. És van, hogy bánat éget másokért, és ilyenkor ugye türelmet, békességet kérünk Istentől, és mindig rápróbálunk tekinteni. Azért vagyunk itt most is. Rápróbálunk tekinteni, reménnyel teli rád tekinteni. Mit mond itt Pál apostol? Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig való, ez az egész, a láthatatlanok pedig örökké való. És akkor, amikor teljesen kinyílik a mi lelki szemünk, teljesen kinyílik az isteni szem, a Krisztus szemével való látásunk, a jó látásunk, akkor látjuk meg majd, hogy Az egész mindenség, amiben élünk, az úgynevezett látható dolgok, az mind a láthatatlanban áll fenn. És tulajdonképpen ugye kicsit vicces az, hogy amikor mutogatunk fölfele, és az Istenre gondolunk. De hogyha most Ausztráliában lennék, akkor ugye lefele kéne, hogy mutassak pont, mert pont a másik oldalt van. Vagy hogyha nézzük ezt a földgömböt, akkor emberek mutogatnak mindenfelé. És amikor mutogatunk mi is mindenfelé, amikor ez kiteljesedik, ez a nagy dicsőség, akkor azt látjuk, hogy bárhová mutatunk, ott van. Sőt, ott látjuk. De mindaddig, amíg teljességgel el nem jutunk a végére, addig kétségeskedünk, addig aggodalmaskodunk, és addig majd szorongatnak is bennünket, meg letipornak bennünket, de nem esünk kétségbe, és Isten nem hagy el, hanem velünk van. Hogyha Isten velünk van, akkor mondhatnám azt az igével szólva, ki van ellenünk. De sokkal inkább azt értsük meg, hogy ki van értünk. Ki van értünk. Az Úr Jézus Krisztus értünk van. Az ő lelkével. Ahogy is írja Pál apostol, mert minden értetek van. Még ezek a bajok is értünk vannak, hogy tökéletessé tegyenek bennünket. Ahogy megedzik a kardot is, ahogy egy gyémántot is megcsiszolják, ugyanúgy edzenek bennünket az évek, a hónapok, a napok, a percek és pillanatok, és ugyanígy egyre szebbé formál bennünket. És mi pedig, ahogy még az előző fejezetben írja, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan, ugyanerre a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Hát ez az az óriási kincs, ami nekünk van, amit nekünk elkészített az Isten. És ez a borzalmas dolog, hogy itt vannak emberek milliói, és nem akarják elfogadni. Nem akarják elfogadni, és nem akarják látni, hogy az Úr az Isten. Úgyhogy ezért kell munkálkodjunk, ezért vagyunk most is itt. Minden egyes imádság, minden egyes jó szó, minden egyes jó cselekedet, minden egyes jó odagondolás, egy olyan munkában való részvétel, aminek nem veszik el semmiféle dologtól, nem tűnik el, és mindenképpen haszna van. Hát erre a munkálkodásra hív bennünket Pál apostol, erre mutat rá, és az Úr Jézus Krisztus is erre mutat, amikor azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindjárt. És hát mi most eljöttünk. Adja az Isten, hogy majd mások is eljöttünk. Amen. Forgassuk ezeket az igéket a saját csendességünkben, a mi szívünkben, és utána majd együnk adunk hálát a mi atyánk szavaival. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy itt a földön is. Ha minden napi kenyerünket ad nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elmét vétkezőben. És ne vigyünk egy kísértésbe. Szabad is elmégyet a gonosztól, mert tiéd az ország. Hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, szentek közössége, fogadjátok az Úr áldását. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezeket, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejgései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és ami Urunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.